Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 167. dicséretünk első három versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, helyünket elfoglalva. A 167. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot művel. Már anya hőlben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, mely elállt, ki sem mondhatja szánk. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kedv végig derűs maradjon. Ne adja híveit búbolyban sohasem, a rossztól óvja meg, hitt stúl ez életen. Az Atyát és Fiút és a Szent Lelket áldom. A mennyórát kiben szent egybe forrta három. Aki úgy szól ma is, ahogy régen te szólt, nem változik az ő, és az lesz, aki volt. Kedves testvéreim, hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból olvassuk a 20. Úrnapja kérdés feleletét, amely az apostoli hitvallás magyarázatához kapcsolódik, azon belül is a harmadik egységéhez, az apostoli hitvallásnak, ahhoz az egységhez, amelyben a Szentlélek Istenről vallunk. Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hitáltal Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad örökké. Kedves testvéreim, gyertek, csendesedjünk most el, fennállva helyünkről, imádkozzunk eképpen. Köszönjük te neked, mennyei édesatyánk, hogy szent lelked által jelen vagy közöttünk, és minden te javaidnak részeseivé teszel bennünket alkalomról alkalomra. Dicsőítünk téged azért a hitért, meggyőződésért, hogy noha nem látunk téged testi szemeinkkel, mégis teljes bizonyosságban lehetünk afelől, és vagyunk is afelől, hogy te itt vagy közöttünk, hallod a mi hangunkat, beszédünket, látod a mi életünket, és kész vagy szólni hozzánk. Köszönjük neked, hogy dús kincseidből oly gyakran ajándékoztál és ajándékozol meg bennünket, noha nem érdemeljük, hogy jót tegyél velünk. Dicsőítünk téged azért, mert ezzel a szeretettel jöttél és jössz ma is ide hozzánk, amikor szólsz, emlékeztetsz és bátorítasz bennünket. Segíts, hogy ne kételkedjünk sem jelenlétedben, sem erődben és hatalmadban, hanem igaz és tiszta buzgalommal hadd adjuk neked egész életünket. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts meg bennünket ebben, hiszen még erre is kevés a mi erőnk, a mi hitünk, de hisszük, hogyha megajándékozol bennünket önmagaddal, ha megláttatod magadat velünk, akkor többé nincs félelem, és nincs kicsiny hitűség a mi szívünkbe. Munkáld ezt bennünk és közöttünk, ezen a mai vasárnapon is, mindazáltal, ami itt és most történik. Amen. Kedves testvéreim, keresztelési szertartásra készülünk. A 329. dicséretünk második versét énekeljük most. A 329. számú dicséretünk második versét, amely így kezdődik. Nem éltem még a föld színén. Kedves testvéreim, Máté evangéliumának 28. fejezetében olvashatunk arról, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztség sákramentumát. Hallgassuk ezt Jézus Krisztus szavait. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, sokan itt voltunk az elmúlt vasárnap is, amikor egy másik keresztelő kapcsán arról beszéltünk, hogy Jézus az ő tanítványainak örök életre szóló feladatot rendelt. Nem mondhatja egy keresztjén sem azt, hogy nekem nincs mit tennem itt a földön, vagy nem mondhatja senki azt, hogy bizonyára engem Isten nem akar semmire használni, hiszen a mennybe menő Jézus Krisztus ezt az üzenetet hagyja az övéinek, elmenve tegyetek tanítványokká minden népeket. Beszéltünk arról, hogy milyen nehéz feladatot hagyott nekünk a mi Urunk, sőt, kimondtuk azt is, hogy milyen lehetetlen feladat az, hogy mi bárkit is tanítvánnyá tegyünk. Feladatunk van tehát, de ebben a feladatunkban olyan nehézségekbe ütközünk, amelyeket semmiképpen ön erőnkből le nem küzdhetünk. Nagy szeretettel köszöntjük a Réti családot körünkben újra, meg sokatszor, mert rendszeresen itt vannak közöttünk és a gyülekezetünk tagjai, kedves hozzátartozóikkal, szeretteikkel együtt, és bizony keressük és kutatjuk ebben az órában veletek együtt azt, hogy mi, ami Urunk Jézus Krisztus üzenete bátorítása felénk. hiszen a ti feladatotok sem kevesebb. Tanítvánnyá tenni, majd egyszer a másik két gyermek mellett ezt a harmadikat is, Hajnalkát, akit Isten kegyelméből kaptatok. És miközben ez egy szép és nemes feladat, ugyanakkor nektek is be kell azt látnotok, hogy emberi erővel ez lehetetlen. A templomig el tudunk vezetni ránk bízottakat, hozzátartozókat, de élő hitre, bizalomra Isten irányába, azt vajon hogyan lehet megtenni? Nem kell kétségbe esnünk. Noha látjuk a emberi képességeink korlátait, olyan csodálatos, hogy Jézus Krisztus nem itt fejezte be ezt a mondatot, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket, mert akkor nagy bajba lennénk. Hanem ez a mondat úgy folytatódik, és Jézus ezekkel a szavakkal búcsúzik el az öveitől, hogy azt mondja, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztus azt mondja az övéinek, hogy én veletek vagyok. És ha megkérdeznénk azt, hogy akkor mégis hogyan fog működni az, hogy én tanítványát tegyem, gyermekemet, unokámat, keresztgyermekemet, hogyan tudom őt Istenhez elvezetni, Jézus Krisztus hitére elvezetni, akkor erre rögtön itt a válasz, azt mondja Jézus, én veletek vagyok. Én veletek vagyok. Ha úgy kellene Istenhez elvezetnünk embereket, hogy Isten nem lenne velünk, akkor nem tudnánk ezt a feladatot megoldani, mert Isten a mennyben van. Azt olvastuk, hogy szent lelke által jelen van ebben a világban, de nem tudjuk senkinek megmutatni. Isten nem olyan, mint egy műemlék, mint egy vár, hogy oda viszünk valakit, és azt mondjuk, látod, ez volt, ez történt, vagy ez van. Milyen csodálatos, hogy Jézus azt ígéri az övéinek, hogy én veletek vagyok. Én veletek vagyok. Nos, úgy és akkor tudunk másokat Jézus Krisztushoz vezetni, élő hitre bátorítani és buzdítani, hogyha tudjuk és komolyan vesszük, ha megéljük azt, hogy az Úr velünk van. Az Úr velünk van. Honnan tudhatja azt egy ember, hogy Isten velem van? Úgy gondolom, hogy jelekből tudhatjuk ezt, hogy Isten velünk van. Zsolt és Mónika sokféle jelet kapott már az Istentől arra nézve, hogy az Isten velük van. És ennek a bizonyítéka a Veronikán túl a másik két gyermek, aki hosszú idő elmúltával született, talán akkor, amikor már a reménység nem is élt annyira, hogy még lehetséges. De Isten kegyelme és szeretete, hogy Jézus Krisztus jelét adta nektek abban, hogy gyermekeitek születtek, hogy én veletek vagyok. Mit jelent az, hogy Isten velünk van? Azt jelenti, testvérek, hogy tud a mi dolgainkról, látja a mi szívünket, látja félelmeinket, látja kéréseinket, szükségeinket, és azt jelenti, hogy egy szerető személy van velünk, aki nem csak látja a mi szükségeinket, hanem amelyek javunkat szolgálják, azokat be is tölti. Csodálatos dolog, amikor valaki ezt felfedezi, és ebben a hitben és Isten felé való bizalomban megerősödik, hogy velem van az Úr. A Bibliában csodálatos mondatok vannak ezzel a felütéssel. Velem van az Úr. Keressük majd otthon ki esetleg konkordanciába, hogy hányszor találunk arra utalást, hogy emberek hogyan éltek és mind gondolkoztak ebben a tudatban, hogy velem van az Úr. Azt mondja az egyik, nem félek. Velem van az Úr, nem félek. Amikor egy kicsit előre tekintünk a jövendőre, amelyet persze pontosan nem ismerünk és nem tudunk, akkor egy pillanatra mindig átjárja a szívemet a félelem. Az a félelem, hogy mi lesz a gyermekeinkkel. Milyen világra nőnek föl ezek a gyermekek. Majd ha ők vállalnak gyermekeket, akik esetleg unokáim lesznek, azok vajon milyen világba fognak születni? És mindig eszembe jut ez a mondat. Azt mondja Jézus, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ott van ez a másik mondat, velem van az Úr, nem félek. Nem félek, ne féljetek ti se. Sok minden van, ami aggasztóan tornyosul, esetleg hajnalka előtt is, az életére nézve. Nem tudjuk, hogy mi vár még rá. De Isten ma azt üzeni nektek, és Jézus Krisztus azzal bátorít benneteket, hogy ne féljetek, veletek vagyok. Aztán azt mondja egy másik helyen, egy zsoltárban a zsoltárírói, hogy az én Urammal, az Istenemmel még a kőfalon is átugrok. Még a lehetetlen dolgokat is meg tudom tenni az én Uram, Istenem segítségével. Talán mindannyian szembesülünk vele, hát most már a harmadik gyermeknél ti is egyre jobban, hogy a gyermekek nem egyformák, és bizony nagy kőfal mindegyik, amelyen valahogy meg kell küzdenünk a nevelésükkel, azzal, hogy hogy lehet őket jól szeretni, hogy lehet őket tanítani, hogy lehet őket buzdítani. Azt mondja a zsoltáros, hogy az én Urammal, Istenemmel, még a kőfalon is átugrom, lehetetlen dolgokat is megcselekszem. Miért? Mert velem van az Úr. Nem azt mondja a zsoltáros, hogy minden kőfalnak nekiszaladok, ezzel a vakbuzgalommal, hogy az Isten velem van, aztán majd úgy is sikerül, mert sokan ezt gondolják az Isten hitről, hogy ez azt jelenti, hogy mindenbe belevághatunk, aztán majd csak sikerül, mert az Isten megsegít bennünket. Nem, ez olyan helyzetről beszél, amely az én kőfalam, amelyet nekem kell átugranom, ahol szembesülök vele, hogy én ezt nem tudom egyedül megmászni és leküzdeni, de erőt kapok azáltal, hogy velem van az Úr, és megtörténik a csoda, legyőzöm és leküzdöm. Azt mondja harmadszor egy másik helyen valaki, aki tudta, élte és hitte, hogy velem van az Úr, világosságom nekem az Úr. Hát ha valamire, akkor világosságra mindig szükségünk van. Nem csak fizikai értelemben, hanem bizony lelki értelemben is. Mert ez a világ egyre sokszínűbb kezd lenni. És majd szembesülünk azzal a ténnyel, mi, akik fiatalabb szülők vagyunk, hogy a gyermekeink, akik felnőnek, a hitnek, a vallásoknak a marketjén, a piacán sokkal nagyobb kínálatból válogathatnak, mint ahogy mondjuk 50 évvel ezelőtt. Ha valaki megszületett, akkor nagyjából el volt döntve, hogy 3 vagy 4 irányba orientálódott, és kész. Azok a gyerekek, akik ma kicsinykék és majd megnőnek, egy olyan világra fognak fölnőni, ahol tobzódni fog a lehetőség arra, hogy valaki hitet, meggyőződést, vallást válasszon magának. Világosságom az Úr. Mert kell nekünk a világosság, hogy el tudjunk igazodni ebben a világban. Velem van az Úr, ő világosságom nekem. Én tudom azt, hogy az az út, noha keskeny is, és kevesen vannak, akik azon járnak, mégis az életnek az útja, amely az örök életre visz. Hisszük, reméljük, hogy valamikor Hajnalka is rá fog lépni erre az útra, és nyilván meg fogja ezt még nagyobb buzgalommal tenni, ha azt látja, hogy világosságotok van afelől, hogy az út, amin jártok hitben, nem bizonytalan, hanem biztosan jártok ezen, mert Istentől kapott világosság, hit van a szívetekben. Mit mond tehát Jézus Krisztus nekünk, miközben szembesülünk ezzel az óriási feladata és küldetése, hogy tegyük tanítványokká azokat, akik nekünk adattak? Azt mondja Jézus nektek, Zsolt, Mónika, keresztszülők, nagyszülők, én veletek vagyok. Tudjátok meg, hogy én veletek vagyok. És az, hogy veletek vagyok, ok nektek arra, hogy ne féljetek. Az, hogy veletek vagyok, bátorítson meg benneteket ezelőtt a kőfal előtt is, hogy megsegítelek benneteket, és meg fogom cselekedni veletek, hogy azt a küldetést, amelyet adtam, el tudjátok végezni. Az, hogy én veletek vagyok, ezt jelenti számotokra, világosságul leszek nektek, hogy mindig igaz és jó döntéseket tudjatok hozni. Kívánjuk, hogy ez történjen meg napról napra, egyre jobban mindannyiótokkal, hogy a ti világosságotok, hitetek, Isten felé való bizalmatok egy igaz és tiszta Isten kép legyen gyermekeitek előtt. Segítsen meg ebben benneteket, ami Urunk Istenünk. Most, mivel azzal a kéréssel jöttetek ide, hogy a keresztség által gyermeketek az egyházba befogadtassék, arra kérlek benneteket, hogy válaszoljatok két kérdésre, hallható szóval hitetek szerint, melyet a gyülekezet és ti is fennállva tegyetek meg. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a Szent Keresztség által a keresztjén Anyaszentegyházba, Isten gyermekeinek közösségébe befogadjuk? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, testvéreim, hogy úgy fogjátok őt nevelni, neveltetni, hogy egyszer, amikor majd felnő, ő maga önként tegyen hitvallást az élő Istenbe vetett hitéről egy gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi élő, igaz hitünkről, úgy, ahogy minden keresztjének teszik ezt, mondjuk el közösen és fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk eképpen. Köszönjük neked, drága Urunk, azokat a jeleket, amelyeken keresztül meggyőzöl bennünket arról, hogy velünk vagy. Így köszönjük meg neked egy kicsin gyermek életét is, amely jel szülőknek, az egész családnak és nekünk gyülekezetnek is, hogy szeretsz bennünket és megemlékezel rólunk. Köszönjük te neked végtelen irgalmadat, amellyel hisszük, hogy nem csak az ő fogantatását, születését rendelted el, hanem hitünk és meggyőződésünk szerint az ő örök életét is. Adjad, Urunk, hogy szülei, keresztszülei, szerető közössége, gyülekezet is úgy tudjunk élni egy kicsiny gyermek előtt, hogy ő bennünket látva felismerjen téged. Légy nekünk világosságunk, légy nekünk erőnk és oltalmunk, légy nekünk bátorságunk, hogy ne kételkedjünk, hanem hadd tudjunk teljes bizalommal, a te utadon járva, bizonyságot tenni szavainkkal és életünkkel, te rólad, hatalmas Urunk. Kérünk, állj mellé, életében őrizd és gazdagítsd őt, engedd, hogy végbe menjen életében a kegyelem, és ha kérhetünk téged, hallgasd meg könyörgésünket, hadd ismerjen ő meg téged minél hamarabb. Hadd hozzon életre szóló személyes döntést te melletted minél hamarabb. Köszönjük, hogy ezt a csodát is el tudod végezni, az ő szívében, légy nékünk segítségül, hogy jó eszközei legyünk ebben. Amen. Hajnalka, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott közöttünk. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 128. Zsoltárunk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket, a 128. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
Az ember nyilván, ki az Istent féli, ő utaiban járván, ösvényit kedveli, mert magad a táplálod, kezed munkájával. Isten megáldja dolgod, lát jó állapottal. Házadban feleséged, mint a szőlővesző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Ég látod műnédet, te asztalod körül, rendel, mint olajveszőt, kékben szíved örül. Ez igen szép ajándék, mit az Isten enged, az ő benne hívőknek, akiket ő szeret. És végre te meglátod fiadnak fiait, a Sionnak csodálod nagy szép békességét.
Kedves testvéreim, Isten ígéjét Dániel könyvéből olvasom közöttetek. Dániel könyvének második fejezetéből az első 28 verset, majd a 47-től a 49. versig terjedő szakaszt, ahol a következő történetet írja le nekünk a Biblia. Nebukadnezár uralkodásának 12. évében álmot látott Nebukadnezár, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Ekkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg, mi volt a királynak az álma. Azok eljöttek, és a király elé álltak. A király így szólt hozzájuk. Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg nem tudom, mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak a királyhoz arámul. Király, örökké élj! Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király válaszolt, és ezt mondta a csillagjósoknak. Ez az elhatározásom. Ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombá teszik. De ha az álmot és magyarázatát előadjátok, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Adjátok tehát elő az álmot és magyarázatát. Azok másodszor is válaszoltak, és ezt mondták: a király mondja el az álmot szolgáinak, mi majd megadjuk a magyarázatot. A király válaszolt, és ezt mondta: most már bizonyosan tudom, hogy ti csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy mi az elhatározásom. Ha az álmot nem adjátok tudtomra, azt csak úgy tudom megítélni, hogy ti megegyeztetek, és csak hazug és haszontalan dolgokat beszéltek előttem, míg a körülmények meg nem változnak. Ezért az álmot mondjátok meg, és abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok-e nekem. A csillagjósok így válaszoltak a királynak: nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. Nincs is egy olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kérdezett volna mágusaitól, varázslóitól vagy csillagjósaitól. Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz. Nincs is más, aki ezt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. Ezért a király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, keresték Dánielt és társait, hogy őket is megöljék. Ezért a király igen nagy haragra gerjedt. Ekkor Dániel okos és értelmes szavakkal fordult Arjókhoz, a király testőr parancsnokához, aki már elindult, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Így szólt Arjókhoz, a király megbízottjához: miért adott ilyen kegyetlen parancsolatot a király? Akkor Arjók tudtára adta a dolgot Dánielnek. Dániel pedig bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt, ő majd megadja a magyarázatot a királynak. Ezután Dániel hazament, és tudtára adta a dolgot társainak, Hananjának, Misáélnek és Azarjának, majd irgalomért könyörögtek a mennyistenéhez, hogy egy titok miatt ne vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt. Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban. Dániel pedig áldotta érte a menny istenét. Ezt mondta Dániel: Isten neve legyen áldott örökkön örökké. Övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít el és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat, tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak, és dicsőítelek én téged, atyáim istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát. Dániel ezután elment Arjókhoz, akinek a király ezt parancsolta, hogy pusztítsa el a babiloni bölcseket. Oda ment, és ezt mondta neki: ne pusztítsd el a babiloni bölcseket, vezess engem a király elé, és én megmagyarázom a királynak az álmát. Akkor Arjók sietve bevitte Dánielt a király elé, és jelentette: találtam egy férfit a Júdából hozott foglyok közül, aki meg tudja magyarázni a királynak az álmát. A király megszólalt, és azt mondta Dánielnek, akinek Baltazár lett a neve: képes vagy arra, hogy megmondd, milyen álmot láttam, és mi annak a magyarázata? Dániel így válaszolt a királynak: a titkot, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak, de van Isten a mennyben, aki a titkokat föltárja. Akkor Nabukadnezár király arcra borult és hódolt Dániel előtt. Dánielnek pedig ezt mondta a király: valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni, ezt a titkot. Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljárójává tette. Dániel viszont azt kérte a királytól, hogy Sadrakot, Mésakot és Abednégót rendelje szolgálatba Babilon városában. Dániel pedig a királyi udvarban maradt. Kedves testvéreim, hosszabb szakaszt olvasunk az Ószövetségből, Dániel történetéből, amely személynek és ennek az egész helyzetnek az ismeretével már múlt vasárnap is foglalkoztunk. Azt olvastuk róluk, hogy egy idegen birodalomba kerültek, és ott Istenbe vetett hitükkel, ahhoz ragaszkodva próbálták megélni hétköznapjaikat, nem könnyű élethelyzetben. És ahogy tovább olvassuk Dániel könyvét, azt látjuk, hogy az ő helyzetük ott Babilonban, az idegen földön, az idegen istenek országában egyre nehezebbé válik. Nabukadonozor, vagy Nabukadnetszár király álmodik valamit egy éjszaka, és ettől félelembe esik, mert nem érti az álmát. Még nagyobb az ő félelme amiatt, úgy érzi, azok, akik körülvették, becsapják őt. Előhívatja a mágusait és bölcseit, és most szokatlan módon nem azt kéri tőlük, hogy fejtsék meg az álmát, hanem egy emberileg lehetetlen kéréssel áll elő, azt mondja nekik, mondjátok meg, mit álmodtam. Majd, ha megmondjátok, akkor elhiszem a megfejtést is, amivel előálltok. Ezek a bölcsek nem hisznek a fülüknek, újra kérdezik a királytól, hogy biztos, hogy minden rendben van. Hát mondd el az álmodat, mi majd megfejtjük az álmodat. De a király köti magát, védeni akarja magát, és azt mondja, nem árulom el az álmot, sőt, ha nem mondjátok meg, és nem fejtitek meg, akkor mindannyian a halál fiai vagytok. Akkor azt mondják neki a tudósai, hogy tulajdonképpen egy emberileg lehetetlen dolgot kér, aztán azt mondják, hogy ilyen lehetetlen király a földkerekségen nincsen, aki ilyen butaságot találna ki, hogy azt akarja kitaláltatni a tudósai, hogy mit álmodott, és végül egy harmadik dolgot is mondanak, azt mondják, hogy Isten kellene ahhoz, valamilyen Isten, hogy ebben segíteni tudjon, de hát amint tudjuk, az Istenek nem laknak együtt az emberi testben élőkkel. Ezek a bölcsek eljutnak odáig, hogy azt mondják, lenne rá megoldás, de nincs. Mert az Istenek meg tudnák nekünk fejteni, de a mi hitünk szerint az Isten nem lakik együtt az emberekkel, az emberi testben élőkkel, ezért tulajdonképpen nincs föloldása annak, amit te kérsz tőlünk, király. Hát a király így rendeli el a főparancsnokának a bölcsek összegyűjtését és kivégzését is. Hát lehetne szólni arról az élethelyzetről, aminek itt szemtanúi vagyunk, milyen az, amikor valaki hatalmat kap, de ugyanakkor félelem van a szívébe, milyen az, amikor valaki bizalmatlanná válik hatalommal a kezébe, azzal a környezettel szemben, amely őt körülveszi, és talán lehetne arról is szólni, de akik idősebbek nálamnál tanúi voltak a történelemben nem egyszer, nem kétszer annak, hogyha ezek a dolgok így összeállnak egy ember életébe, a hatalom, a bizalmatlanság, különös jelek félelem, akkor micsoda esztelenségek sülnek ki ebből. Milyen borzalom származik ebből, amikor ezek a dolgok így összetalálkoznak egy ember személyében. Hát ennek lennénk itt Nabukodnetszár személyével kapcsolatosan is a tanúi, és a történet leírása alapján azonban mégsem. Nem erről a helyzetről akarok beszélni, hogy hogyan is történt ez Nabukadnezzárral. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy ebben a történetben újra feltűnnek ezek az ifjak, Dániel és az ő társai, és hadd mondjuk így, rajtuk keresztül föltűnik a babiloni birodalomban Isten személye. Hiszen ez egy döntő kérdés, hogy amikor a pogány istenek papjai, jósok, azt mondják, hogy itt csak az istenek tudnának segíteni, de hát ők köztudottan nem laknak közöttünk, tehát nem fognak segíteni, akkor egy döntő kérdés, hogy lesz-e valami megoldás, és lesz-e valami bizonysága annak, hogy az Isten mégis velünk van. Mert amikor Jézus azt mondja az övéinek, visszatérve ide pár perccel ezelőtti ige hirdetéshez, hogy veletek vagyok, akkor nem azt mondja, hogy itt valami új kezdődik, hogy mostantól veletek vagyok, hanem megerősít valamit, ami mindig így volt. Én eddig is veletek voltam, és nyugodjatok meg, ezután is veletek maradok. Isten az övéivel volt az Ószövetségben is. Ők ezt hitték, így éltek, és most döntő kérdés, hogy lesz-e valami jele annak, hogy az Isten velük van. Nagy kérdés, hogy mit tudunk meg az Istenről ebben az élethelyzetben. Mondhatnánk úgy is, hogy Nabukadnezár kihívta maga ellen Istent, hogy tegyen az Isten bizonyságot arról, ha van, hogy ő létezik, hogy az ő hatalma túlmutat azokon az isteneken, amelyeket Nabukadnezár és az ő országának lakói tiszteltek. Hát Isten bizonyságot tesz ebben a történetben, és csodálatos Istennek ez a megjelenése, és ahogy Isten megjelenik ebben a történetben, abban az a legcsodálatosabb, hogy embereken keresztül jelenik meg. Nem az van, hogy Isten egyszer csak előlép, és azt mondja, én vagyok a zsidók Istene, Nabukadnezár, jöttem, megfejtem a te dolgodat, hanem Dánielen és társain keresztül jelenik meg az Isten. Már az Ószövetségben is ott van, testvérek, hogy Isten így jelenik meg az embereknek, más embereken keresztül, jön és bemutatkozik, és azt mondja, itt vagyok, ilyen vagyok. Nézzük, mi történik. Mindig megdöbbenek, mikor Dániel történetét olvasom, és itt a második fejezetben ide érek, a 16. vershez, ahol azt olvasjuk, hogy miután elindul a begyűjtő szolgálat, hogy összegyűjtsék az összes illetékest, csillagjósokat, stb., és hát ebben benne vannak a Júdából idehozott ifjak is, akkor Dániel előáll, és időt kér. Nem csak azt mondja, hogy időt kérek, Arjók, parancsnok, nem csak azt mondja, hogy időt kérek, hanem azt mondja, így olvasjuk a 16. versben, időt kérek, hogy megadjam annak a magyarázatát, amiről a király álmodott. Ez egy döbbenetes dolog, testvérek, hogy Dániel semmit nem tudott az ügyről, ott kezd fülelni, hogy miért jöttetek ide? Ott mondják el neki, hogy mi a helyzet, mielőtt vinnék őket bilincsbe verve. Dániel mit mond? Azt mondja, időt kérek, hogy megmondjam, megfejtsem, elétek adjam a király álmát és annak magyarázatát. Dániel hite elárulja nekünk azt, hogy ő milyennek látja Istent. Dániel hatalmasnak látja Istent. Minden problémánál hatalmasabbnak látja Istent. Ezért, mert időt kérni. Mert ebben nem az a döbbenet, hogy időt kér, hanem az, hogy megígéri ott annak a testőr parancsnoknak, hogy én meg fogom mondani, hogy mi az álom, és mi annak a megfejtése. Ezt nem tenné egy ember, csak akkor, hogyha tudja Istenről azt, hogy Isten, az én Uram, hatalmasabb ennél a problémánál. Ne legyünk afelől kétségben, hogy Dániel tisztában volt vele, hogy emberileg ez a dolog az ő számára is megfejthetetlen. De tisztában volt Dániel az, hogy Isten, akit én szolgálok, akihez én ragaszkodom, hatalmasabb ennél a problémánál. Amikor Jézus azt mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, azaz én vagyok a leghatalmasabb élő és holtak fölött, akkor itt Jézus megerősített valamit, amit már az Ószövetségben is hittek jó néhányan. Azt, hogy Isten mindenható. Hogy Isten mindenható. Testvérek, Isten mindenható ma is. Jézus Krisztus is mindenható. Ő, ahogy olvastuk itt a hitvallásunkban, Szent Lelke által van jelen közöttünk. Hiszünk-e az ő mindenhatóságában? Vagy hadd kérdezzem így, azok, akik a mi életünket látják, látják azt, hogy a mi Istenünk mindenható Isten? Mert Arjók ezt látta egy pillanat alatt. De nem egy vaciláló embert látott maga előtt, hogy adj egy kis időt, majd itt összedugjuk a fejünket, aztán kockázunk jobbra-balra, vagy kijön valami, vagy nem. Egy magabiztos embert látott maga előtt, Arjók szemével, egyébként Dániel az Úrban volt biztos, és ezért döbben meg. És nézzétek meg, leáll az összefogdosási folyamat. És azt mondja Arjók, jó, hát kaptok időt. Annyira megdöbben rajta, hogy a király parancsát fölfüggeszti. Pedig azért ehhez kellett némi kis merészség. Az volt kiadva, hogy össze kell gyűjteni őket, és ki kell végezni. Arjók meg azt mondja, hogy egy pillanatra megállunk, mert itt vannak olyanok, akik azt mondják, hogy lehet, hogy nekik sikerülni fog. Dániel hitt Isten mindenhatóságába. Testvérek, hiszünk mi Isten mindenhatóságába? Amikor emberek velünk találkoznak, vagy problémákkal szembesülnek, akkor azt látják, hogy mi hiszünk Isten mindenhatóságában? Vagy bizonytalankodó embereket látnak, akik azt mondják, hogy hát lehet, hogy esetleg még Istent is bele kellene ebbe az ügybe avatni, vagy bele kellene húzni, lehet, hogy meg kellene osztani Istennel is ezt a dolgot, mert esetleg fog ő tudni segíteni. Vagy biztosak vagyunk. Amit élünk, az elárulja mindig, testvérek, azt, amit hiszünk. Amit hiszünk. Nem úgy van ez, hogy kimondjuk a szánkkal, mert azzal könnyedén kimondjuk, hogy hiszünk Isten mindenhatóságában. Az életünkben meg számtalan bizonyítéka van, hogy nem hiszünk benne. Hanem úgy van ez, hogy amit élünk, az fogja elárulni azt, akit hiszünk. Hát Dániel hitt Istenben, Isten mindenhatóságában, és azért mert időt kérni, mert tudta, hogy Isten ennél a lehetetlen problémánál is hatalmasabb. Aztán hogy folytatódik ez a történet? Hazamegy Dániel, és megosztja társaival a vállalását. Most kiderül az is előttünk, hogy amikor Dániel beszélt Arjókkal, a testőrparancsok, akkor egyedül volt, a többiek nevében is beszélt. És ez azt mutatja nekünk, hogy Dániel és az ő társai között csodálatos közösség volt. Szólhatott az egyik a másik nevében. Nem olvassuk azt ezekben a versekben, hogy jól ledorongolták volna Dánielt. Nem olvassuk azt, hogy bepánikoltak volna, és elkezdték volna Dánielt jól leírni, hogy milyen butaságot csináltál. Hát egyértelmű, így is úgy is meg fogunk halni, hát akkor haltnánk meg hamarabb. Minek kértél most napokat, hogy itt vajúdjunk ebbe a dologba? Nem történik ez meg, hazamegy, megosztja velük az ő vállalását, és folytatódik a történet. Testvérek, Isten szereti és rendeli, meg is éli a közösséget. Az, amit Dániel cselekszik az ő barátaival, hogy tudnélik, igaz közösségben vannak, egy bizonyságtétel Istenről. Annak a bizonyságtétel, hogy Isten is ilyen közösséget vállalt velünk, és ilyen közösségben van velünk. Azt mondtam, Jézus mit ígér? Én veletek vagyok. Én közösségben vagyok veletek. A mi Istenünk egy olyan Isten, testvérek, aki együtt akar lenni velünk. És azt akarja, hogy ahogyan ő együtt van velünk, úgy legyünk mi is közösségben egymással. Ezt már az Ószövetségben is fölismerték, mert azt mondták, hogy mi szép és mi jó, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Milyen csodálatos dolog az, amikor emberek igaz, szívbéli közösségben vannak egymással. Más helyen azt mondja, csak oda küld az Úr áldást, ahol ez megtörténik. Testvérek, Dániel és társainak a közössége egy bizonyságtétel arról, hogy a mi közösségünk azért lehet ilyen, mert Isten közösséget vállalt velünk. Mi azért tudjuk egymást szeretni, mert az Isten szeret bennünket. Nem voltak ezek egyformák, ezek az ifjak. Nem voltak talán jobbak sem, mint mások. Mégis szerették egymást, mert az Isten szerette őket. Akkor tudjuk egymást még inkább megbecsülni és szeretni, ha fölismerjük azt, hogy az Isten szeret bennünket. Vagy hadd mondjam így, akkor tudunk szeretni, ha az Isten szeretetét fölismertük, és ebben élünk. Ha Istennel közösségben vagyunk, akkor tud közöttünk is jól működni a közösség. Az a közösség, amit a Biblia alapján közösségnek nevezünk, mert sokféle közösség van a világon. Közösség az is, hogy együtt megyünk az utcán egy irányba, közösség az is, hogy együtt mulatunk, közösség az is, hogy együtt ülünk az iskolapadba, de a Biblia nem ilyen közösségekről beszél nekünk, és nem ilyen közösségről van itt szó, hanem arról, hogy egyek vagyunk. Egyek vagyunk. Ez ott valósulhat meg, ahol fölismerjük azt, hogy a mi Istenünk vállalta velünk az egységet. Hogy tekintünk Istenre? Tudjuk azt, elhisszük, hogy ő olyan mély közösségben van velünk, hogy tudja a mi dolgainkat. Elhisszük róla azt, hogy nem kell egyen-egyenként a szájába rágni, hogy mi van velem, mert ő tudja, mert közösségben van velem. Elhisszük azt, amit Jézus Krisztus mondott, hogy még ki sem mondjuk a szavakat Isten előtt, ő már tudja, hogy mi van a szívünkben, a gondolatainkban, mert ennyire egy velünk. Ezt látja a környezetünk, hogy mi Istennel ilyen egységben és közösségben vagyunk. Vagy csak azt látják, hogy van egy Isten itt valahol a csobánkatéri templomba, akihez időnként elmegyünk, ott vagyunk egy közösségben, aztán hazamegyünk, az Isten meg itt marad, és vár egy hétig, mire újra láthat bennünket. Sokan azt gondolják a keresztényekről, hogy ezeknek az Istennel ilyen kapcsolata van. Mert ezt látják. Mert amikor ránéznek az életünkre a hétköznapokba, akkor nem látják azt, hogy az Isten velünk léte, az Istennel való közösségünk, az bennünket emelne, fegyelmezne, bátorítana. Olyan jó lenne, testvérek, hogyha azt mutatná a mi életünk, hogy Isten velünk közösségben van, és milyen jó, amikor így tudunk élni egymással is. Neki is, meg neki is ugyanaz az Istennel van élő és szoros közössége. Hát Dánielék ezt tették. Hogy folytatódik a történet? Imádkoztak ezek az emberek. Méghozzá úgy, hogy irgalomért könyörögtek. Nem azt mondták Istennek, hogy Isten, bevállaltuk magunkat, gyere segítsél, mert most már nem tudjuk ezt egyedül megoldani. Mi sokszor így vagyunk az Istennel, bevállaljuk magunkat, és aztán hívjuk az Istent, hogy nem bírok el a terhekkel, gyere segítsél meg engem. Ezek az emberek irgalomért könyörögtek. Tisztában voltak azzal, hogy Isten szabad döntése és akarata az, hogy segíte nekik, vagy sem. Leültek, leborultak, és elkezdtek imádkozni, beszélni Istennel. Testvérek, Isten megszólítható Isten. Ilyen egyszerűen megszólítható Isten, hogy leborulsz előtte, és segítségül hívod őt. Tudják-e a környezetedben azt, hogy az az Isten, akiben te hiszel, egy megszólítható Isten, akit segítségül lehet hívni? Szoktad-e mondani a szomszédnak vagy a családtagnak, amikor föltárja, hogy mekkora nagy gondba van, bajba van, szoktad-e nekik mondani, hogy akkor most köszönöm, hogy ezt elmondtad nekem, gyere, imádkozzunk. Gyere, imádkozzunk. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy hát az azért ezt nem kellene, ennyire azért nem kellene a mi hitünket előtérbe hozni. Testvérek, amit élünk, az elárulja azt, amit hiszünk. Azért nem szoktuk azt mondani azoknak, akik megosztják velünk a problémáikat, hogy hát gyertek, imádkozunk, mert nem igazából hisszük azt, hogy ennek sok teteje van. Nem hiszünk Istenben, a mindenható Úrban, vagy szégyeljük azt a közösséget, amit ő vállalt velünk. Hát Dániel és társai leborultak, imádkoztak, és könyörögtek kegyelemért az Istenhez. Azt mondja a Szentírás, hogy hasznos dolog a buzgó könyörgés, testvérek. Ne szégyeljük azt, hogy mi imádkozunk. Merjünk imádkozni, másokkal együtt. Merjünk imádkozni. Merjünk Istennel beszélgetni. Ezt tették ezek a fiatal emberek is. És aztán nézzétek, mi történik. Hát ezen még inkább meg szoktam döbbenni. Dániel és a társai lefeküdnek aludni. Mert Dániel egy éjszakai látomásban kapja meg Istentől a választ. Én nem tudom, mikor ideges vagyok, nem tudok aludni rendesen. És talán biztosan mindannyian így vagyunk ezzel, hogy akkor tudunk aludni, amikor békességünk van. Dániel és a társai nem átvíroztak egy éjszakát, nézve a plafont vagy a csillagokat, hogy mi fog már itt történni, hanem miután hazamennek, megbeszélik a dolgot, oda teszik az Isten elé ezt a terhet, és könyörögnek az Isten kegyelméért, szépen elmegy kiki a maga ágyikójába, lefeküdnek aludni. Mert tudják azt, hogy az Isten meg fogja oldani. Meg fogja oldani. Tudják és hiszik, hogy az Isten keze nincsen megkötve. És ha ő akarja, akkor meg fogja oldani. Nem tudják, hogy hogy, de azt tudják, hogy az Úrban, a mi Istenünkben megbízhatunk. Isten megoldja. Mindig gyanús az, tudjátok, amikor hívő emberek rágják a körmüket idegességükben, mert elő szokott velünk fordulni, és a környezetünk megkérdezi, hogy milyen Isten a ti istenetek? Mondjátok csak, milyen Isten az? Csak ennyire mertek ráhagyatkozni? Bízunk Istenbe, tartsuk szárazon a puskaport. Sokféleképpen értelmezték már Cromwellnek ezt a mondását, de a legkézenfekvőbb értelmezés az, hogy persze, bízunk Istenbe, de azért legyünk józanok. Legyünk józanok. Testvérek, a hit az egy kicsit túl van a józanság határán. Értsétek most ezt jól. Túl van a józanság határán. A hit az nem logika. Az nem olyan, hogy én kilogikázom, hogy az Isten hogy fogja ezt csinálni. A hit az bizalom. Ráhagyatkozás Istenre. És ha kell, akkor ilyen mértékű ráhagyatkozás Istenre, hogy nyugton fekszem le és alszom. Mert tudom, hogy az Istennek van hatalma megoldani az én dolgaimat. Hagyjad az Úristenre a te utadat, majd ő megcselekszi, azt mondja a Biblia, majd ő megcselekszi. Ne akard előírni Istennek, hogy hogyan cselekedje meg. Ha bízol Istenben, és tudod, hogy ő mindenható Úr, akkor hagyd rá az utadat, majd ő megcselekszi. És nézzétek meg, hogy milyen egyszerűen cselekszi meg az Isten. Dániel megálmodja feltehetőleg a Nabukadnezár álmát, és ott van a kezében a megoldás is Istentől. Azt olvasuk róla, hogy eszesebbek voltak mindenkinél, hogy jobban járt az agyuk a többieknél, és az Isten hogy hozza el a megoldást? Egy öntudatlan állapotban, alvás közben. Hát az Isten ilyen szabad, és válaszol erre a bizalomra. Isten megoldja, Isten meg tudja oldani a te dolgodat is, csak ki kéne tenni a kezedből talán a távirányítót. Mert mi Isten mindig távirányítjuk, hogy mit csináljon, és hogy csinálja, melyik csatornán, hogyan adja meg azt, amit mi várunk és kigondoltunk. Talán le kellene tenni, megnyugodni, és odahagyni Istenre az utadat, hagyva azt, hogy majd ő megcselekszi. Bátorítalak benneteket, mert Dániel példája és az ő társainak a példája erre visz bennünket. És nézzétek, ez az, amit utoljára szólok itt most közöttetek a történet kapcsán, amikor Dániel fölkel, nem tudja még, hogy valójában ezt álmodta el Nabukadnezár, nem tudja, hogy el fogja-e fogadni a király az ő magyarázatát, de mit csinál Dániel? Elkezdi imádni az Istent. Elkezdi imádni az Istent, azt mondja, Isten neve legyen áldott örökkön, örökké. Imádja Dániel az Istent, az ő Istenét. Azt az Istent, aki lehajol és megosztja az ő világát velünk, emberekkel. Ott vannak ezek a tudósok Nabukadnezár előtt, és azt mondják, talán az Istenek világába lenne megoldás a te problémádra, de az Istenek nem vállalnak velünk közösséget. Dániel meg átéli, hogy az én Istenem, akit én imádok, az közösséget vállal velem, és áldja az Istent ezért. Testvérek, Isten imádható, sőt, így mondom, Istent kell egyedül imádnunk. És ezt megtehetjük minden körülmények között. Olyan sok mindent imádunk, hódolunk sok minden előtt, a tudás előtt, a hatalmak előtt. Isten azt mondja, hogy engem imádjál. Engem imádjál. Az az ember, aki Istent szereti, az az ember, aki Istenre hagyatkozik, lehetetlen, hogy ne imádja az Isten, testvérek. Nincs ennek nagy gyakorlata közöttünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem jellemző ránk az, hogy mi Isten imádatát valahogyan szépen, jól és helyesen meg tudnánk élni. Valahogy, mint a nem menne ez nekünk. Nézzétek, olyan sok énekünk van a dicséretek között is, amelyek imádatról szólnak. És olyan sokszor szomorúan énekeljük őket. Olyan többször elmondtam már itt a gyülekezetnek azt, hogy itt van apostoli hitvallás. Arról szól, hogy előállunk és megvalljuk a világnak azt, hogy mit hiszünk Istenről. Az egy szomorú dolog, hogy nem tudjuk. Tehát az elejét még valahogy, aztán a vége az már nagyon, nagyon nem működik. Ami még szomorúbb, hogy ez hogy teszik a mi református kultúránkban a legtöbben, összetezik a kezüket és lehajtják a fejüket. Testvérek, az apostoli hitvallás nem imádság. Az az Istenről vallomásunk, az előállás és elmondása annak, hogy mi ezt hisszük Istenről. Ami ezt lehajtott fővel, az orrunk alá motyogjuk, hát senki nem fogja tudni, hogy mi mit hiszünk Istenről, és nem fogja elhinni azt, hogy a mi Istenünk mindenható Atya, Fiú és Szentlélek. Hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy imádjuk az Istent. És amikor éneklünk neki, akkor merjük úgy tenni ezt, mint ami szívünk hálájából jön ő feléje. Egy kicsit arra szorulunk mi rá, hogy ezen gondolkozzunk, ne a megszokások vigyenek bennünket, hanem teljen meg a szívünk azzal az imádatta és hódolatta, hogy a mi Istenünk az az Isten, aki közösséget vállalt velünk, az az Isten, aki szereti, kéri, parancsolja, hogy őt imádjuk. Abban a világban érkezett egy kihívás Isten elé. És az Isten megválaszolt erre a kihívásra az ő gyermekein keresztül. Ez a világ ma is kihívta az Istent. Hogy mutassa meg az Isten magát, és azt, hogy milyen ő, valóban minden ható. Előálltak a piacon olyan istenekkel a körülöttünk lévő világban, akik mind hasonló dolgokat hirdetnek magukról. Isten ma is az ő gyermekeink keresztül és rajtunk keresztül akarja megmutatni ebben a világban, hogy ő kicsoda. Segítsen, hogy igaz bizonyságtevő életünk lehessen. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk ének szóval az ige szavára. A 425. dicséretünk első két versét énekeljük. A 425. dicséretünk. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Urunk, köszönjük Te neked azt, hogyha úgy tudunk már reát tekinteni, mint aki mindenható Isten vagy. Köszönjük Te neked azt, hogyha ezzel a hittel és bizalommal ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük Te neked azt, hogyha már tudhatjuk és fölismerhettük, hogy Te közösséget vállaltál és vállalsz velünk. Köszönjük, hogyha megértettük azt is, hogy vágyol arra, hogy mi beszéljünk veled, és kész vagy meghallgatni a mi imádságainkat és könyörgéseinket. Köszönjük neked azt is, hogyha úgy tekinthetünk Te reád, mint a megoldások Istenére, aki megsebezel ugyan olykor, de be is kötözöl, aki előtt nincsen lehetetlen. És köszönjük Te neked azt is, hogyha szívünkben fölgyullad olykor a vágy arra, hogy imádjunk téged, háladással tiszteljünk és hódoljunk a te színed előtt. Hadd kérjünk téged arra, hogy mutatkozz be nekünk még inkább, és győzz meg bennünket arról, hogy te ilyen vagy. Köszönjük, hogy mindezt igédben kijelented, de hadd kérjünk téged arra, segíts, hogy bizonyságtevő életünk is hadd legyen ennek példája. Úrunk, taníts bennünket, hogy úgy tudjunk téged továbbadni, mint akik az élet példájukkal te rólad beszélnek és tesznek bizonyságot. Így kérünk most téged, Urunk, különösképpen is egy testvérünkért, aki holnap műtőasztalra kerül. Emlékezzél meg róla. Hisszük, hogy meg tudod fogni az orvosok kezét, és tudod vezetni az ő gondolataikat. Cselekedd ezt meg, Urunk, a testvérünk gyógyulásáért. Adjad, Urunk, hogy ami ott vele történik, hadd legyen a te jeled, csodád, szeretetedről, és kérünk téged arra, hogy végezd el benne, ne kételkedjen a te hatalmadban és erődben. Köszönjük neked, Urunk, sok-sok jelét annak, hogy velünk vagy. Köszönjük neked gyógyulásainkat, jobbulásunkat, erőnket, de kérünk, ajándékozz meg ezzel még inkább mindannyiunkat. Köszönjük Te neked, hogy eléd hozhatunk mindenféle kérésünket. Tudod, mi van a mi szívünkön, sokkal jobban, mint ahogy talán el tudnánk neked mondani. De bátoríts meg arra, hogy közösségben, veled egymással kimerjük mindezt mondani. Taníts bennünket imádkozni, könyörögni kegyelemért, hogy megláthassuk és megtapasztalhassuk, mi nagy vagy Te. Urunk, emlékezzél meg rólunk az elkövetkezendő héten, és engedd, hogy jó végbe menjenek a mi dolgaink. Amen. Imádkozzunk úgy is, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Egy ének szó, egy ének éneklésével térjünk vissza egy kicsit az ige világába is, és induljunk útnak az Isten tiszteletünkről. A 425. dicséretünket, amelyet már énekeltünk, énekeljük a 3. és 4. versével. A 425. dicséretünk 3. verse így kezdődik. Ó Ábrahám, Ura, szent kegyelmed nekem az én örömöm.
Hatalmát, szent kenyer.